És jó napot kívánunk, ez itt a Kávézó a világ végén. Sziasztok, megfelelő Márk vagyok, és itt ül mellettem Marvin, aki mostantól már ugyebár az én műsorvezetőtársam. Szevasz, Marvin!
Sziasztok, hello Márk!
Ha esetleg nem tudnátok, 2023, 10. hó 2-a van, és itt vagyunk élőben a stúdióban, a Váci úti stúdiónkban, úgyhogy ha erre jártok, gyertek és integessétek be az ablakon. És a mai adásban mindig ezzel szoktam kezdeni, hogy nagyon izgalmas téma lesz, de nyilván megpróbálok mindig izgalmas témákat összeszedni, ami elsőre talán nem tűnik majd annyira izginek, mert hogy a gazdaságról lesz szó, és hát Marvin is mondta, hogy hát a gazdaság, akkor ez hogy fog kapcsolódni a jövőhöz? Hát nehezen tudunk egy nem hogy fenntartató, hanem bármilyen jövőt létrehozni, hogyha ugyanezt a gazdasági modellt visszük tovább.
Így van, nyilván szorosan összefügg.
Igen, hiszen a jelenlegi rendszerünk az arra épül, hogy folyamatosan növekedünk, és akkor már óriási pánik van, hogyha csökken a növekedés, meg mindent a növekedésben mérünk, holott ugye ez egy zárt rendszer, egy véges rendszer, tehát nem kell ahhoz közgazdásznak lenni, hogy ezt azért lássa az ember, hogy egy véges rendszerben nem lehet végtelenül növekedni. De nekünk egy olyan vendégünk lesz, aki ezt viszont elég jól vágja. Ő ugyanis kifejezetten ennek a területnek a tudója, ő Pogácsa Zoltán, akit ismerhettek ti is, Café hallgatók, hiszen van neki saját műsora Kántor Endrével, a sajátos Pogácsa, amiben ezt járják körül, és ő kifejezetten ennek a szakterületnek az értője. Fenntartható gazdaságról írt is könyvet, Fenntartható gazdaság vagy társadalmi összeomlás címmel, tehát hogy tényleg nagyon-nagyon képben van, nagyon sok helyen lehet vele találkozni, sok helyen meginterjúvolják egyébként a sajtó spektrum mind a két véglete szereti őt megszólaltatni, pont azért, mert eléggé egyedi, és a mainstreamben nagyon sokáig szajkózott dolgokkal, gyakran teljesen ellentmondásos dolgokat, vagy azzal ellenkező dolgokat mond ő, és hát eléggé képzett is ezen a téren. Ő egy közgazdász szociológus, habitált egyetemi docens, a Nemzetközi Politikai Gazdaságtan szakértője, a Soproni Egyetem docense és a Magyar Tudományos Akadémia volt kutatója, az ELTE jelenlegi és közép-európai egyetem volt óraadója, rendszeres előadó a Veronai, a Lipcsei és a Leivardeni Egyetemen, a Soproni Egyetem Széchenyi István gazdálkodás és szervezés tudományok doktori iskolájának program szervezője ő, és hát ővele fogunk beszélgetni arról, hogy oké, akkor ez a kapitalizmus, ez a folyamatos növekedés, ez ha nem fenntartható, akkor milyen egyéb modellek jöhetnek szóba, hogyan lehet ezt valahogy kivitelezni, mennyibe kerülne az átállás, kinek kellene ez ügyben lépni, mennyire van erre reális esély, hogy mondjuk át tudjunk állni egy úgynevezett nem növekedés gazdaságra, vagy körforgásos gazdaságra, ezek azok, amiket én ismerek, mint lehetséges alternatívák, de ott van például érdekességképpen az alapjövedelem kérdésköre, ugye sokan ezt dobják be, mint lehetőséget, hogy valószínűleg jóval kevesebbet kéne, hogy dolgozzunk, vagy lehet, hogy lesz olyan, akinek egyáltalán nem is jut majd munka, mert mondjuk már nem tudom, a mesterség és intelligencia annyi munkát föl fog szippantani, hogy nem lesz mindenkinek elég munka, bár egyébként én azt gondolom, hogy ezek az ilyen új dolgok mindig új munkaköröket is létrehoznak, de hogy akkor is el kell játszani azzal a gondolattal, és azt hiszem van is egy-két skandináv ország, ahol komolyan gondolkodnak ezen, hogy akkor jó, akkor legyen olyan, hogy valakinek egyszerűen van egy alapjövedelme, ami alanyi jogon jár neki, és nem feltétlen munka alapú lesz a társadalom. Úgyhogy azért nagyon-nagyon érdekes dolgok vannak a tarsolyban. Nagyon érdekes szerintem, és mindenképpen meg fogom kérdezni őt arról, hogy van ez a nagy gazdasági fórum, ugye, ami Davosban szokott minden évben megtörténni, és ők nagyon sokszor bedobnak mindenféle újszerű gondolatot, mint például a Great Reset, ami nagyon nagy port kavart, mert nagyon sok mindenki úgy gondolja, hogy hát akkor most itt van ez a gazdasági elit, aki szeretné ezt a válságot a saját javára fordítani, és kvázi egy újfajta kommunizmus létrehozni, ahol minden magántulajdonjogot elvesznek tőlünk, úgyhogy erre is kíváncsi vagyok, hogy neki mi a véleménye ennek, mennyire megalapozott a félelem velük szemben. Szóval egy csomó izgalmas téma van, amit érdemes körüljárni, és amire én személy szerint nagyon kíváncsi vagyok, és tök jó lesz egy olyan emberrel beszélgetni erről, aki, aki képben van ezzel, úgyhogy megpróbálunk majd a megfelelő kérdéseket föltenni, az biztos, hogy jó válaszokat fog tudni adni, nekünk meg csak kérdezgetni kell. Úgyhogy ha nektek is van kérdésetek, tudjátok mi a dolgotok, írjatok nekünk a 0636980980-as számon, ugye SMS, Viber, WhatsApp, de Messengeren is ránk írhattok, tehát hogy ti mit gondoltok erről a témáról, van-e valami rálátásotok, vagy ti mit kérdeznétek tőle, tehát várjuk a hozzászólásaitokat. Nem tudom, Marvin, te mi az, amit esetleg ezzel kapcsolatban benned fölmerül, mint
gondolat?
Még
érlelem, majd megleplek a kérdéseimmel.
Majd egyszer csak bedobod.
Megnézzük, hogy merre indulunk el.
Igen. Hát ezt én is szeretném tudni. Mindig az eleje egyébként a legnehezebb, hogy akkor hogy gurítsuk el a labdát, de ahogy néztem Zoltánnak a különböző megnyilvánulásait, amiből van bőséggel az interneten, nem hiszem, hogy problémánk lesz.
Szerintem
azzal.
Szerintem együttműködő lesz.
Én is ebben reménykedem, hogy nem egy igen-nem talán válaszokat fogunk kapni tőle. De gyűjtögettem ki kis híreket is, hogy egy kicsit nyomogjunk azon is, amik valamelyest talán kapcsolódnak a mai témánkhoz is. Az egyik az az, hogy az International Energy Agency, vagyis a Nemzetközi Energia Ügynökség kiadott egy tanulmányt, azt hiszem, hogy 2 évente szokták kiadni ezt a tanulmányt, és 2021-ben nagyon borulátóak voltak így a kilátásainkkal kapcsolatban, ami mondjuk az alternatív vagy megújuló energiákra való áttérést illeti, de most az idei jelentésük némi reményre és bizalomra ad okot, ami mindig tök jó hallani, hogy azért nem csak olyan jelentések jönnek.
Ezek a hírek.
Igen, általában arról szólnak, hogy gyerekek, ez már kész, és annyi. Ők abban bíznak, hogy azért meg tudjuk lépni, tehát 2050-ig akár el tudunk jutni a net zero, a vágyott net zeroig, tehát hogy a nulla szén-dioxid kibocsátás, mármint ami az energiahordozóinkat illeti, mert nyilván a puszta létezésünkkel is termeljük a szén-dioxidot, de itt nyilván az ipari kibocsátást jelentén, és akkor
teljes globális szinten?
Teljes globális szinten, mert hogy nagyon jól, tehát egy csomó állam nagyon jól teljesít ebből a szempontból, hogy szépen építgeti ezt az átállást. Nem kerülne ez mondjuk kevés pénzbe, tehát hogy itt ilyen számokat mondanak, hogy 4,5 billió dollárt kellene elkölteni évente erre az átállásra, ami egy felfoghatatlan csillagászati összeg nekem, de tudom, hogy ez mondjuk közgazdasági szempontból nem biztos, hogy annyira durva, mert hogy ez mondjuk a globális GDP-nek nem tudom, 1-2%-át jelenti, és ha mondjuk ez az ára annak, hogy éljünk, szerintem nem rossz deal, de mégis közben az van, hogy így minden eszköz a rendelkezésünkre áll tulajdonképpen már most, az inkább az a nehézség, hogy itt ezt az egész tehetetlen hajót hogyan állítjuk át erre a dologra, tehát itt egy csomó olyan gazdasági tényező van, amit figyelembe kell venni, tehát az olajtársaságok azzal érvelgetnek, hogy azért kell növelni a gáz és kőolaj származékok kitermelését, mert hogy az igény az egyre nő, és hogyha ezt nem szolgáljuk ki, akkor az meg egy gazdasági összeomláshoz vezet, és akkor ha nincs gazdasági motor, ami hajtsa az átállást, akkor az egész földbe áll. Hát na erről is meg akarom majd kérdezni Bogása urat, hogy neki mi a véleménye, hogy ez most itt tényleg arról van szó, hogy csak próbálnak még kipréselni egy 10-20 évet maguknak az olajtársaságok.
Nyilván nekük az így kell kommunikálni, ez egyértelmű, hogy ők más mellett nem is tűzhetik le a zászlójukat.
Igen. Bár egyébként ugye ott is nagyon-nagyon amellett érvelnek, hogy ők már tulajdonképpen már nem is olajtársaságok, hanem ők már a megújuló energiáknak a fejlesztése ben vannak benne, ami így jól hangzik, de közben azért mindenhol újabb és újabb klasszikus kőolaj származékoknak a kitermelésébe fognak bele, tehát hogy azért ez így kifele jó ezt mondani, de azért ez szerintem nem ilyen szép a helyzet, úgyhogy majd erről is beszélgetünk bele, de hogy összességében az van, hogy így belekalkul lágadtak néhány ilyen kis kilengés, meg azért még némi olajkitermelés, de hogy még akkor is talán tudjuk tartani ezt a 1,5 fokos határt, ugye ezt kellene elérni így 2050-re, hogy csak 1,5 fokos legyen az átlaghőmérséklet.
Hogy lehet kibalanszolni itt globális szinten, hogy ez mindenhol hogy tud leredukálódni, ez azért még
Igen, hát ez nyilván ez kiszámolni sem igazán lehet, erre vannak modellek, amik vagy ezt mutatják, vagy azt mutatják, meg ugye ez így tök jó, hogy mondjuk nem tudom, Dániában, Norvégiában, meg esetleg Németországban, vagy Portugáliában, majd mindjárt beszélek erről is, hogy jól állunk ilyen téren, de mondjuk nem tudom, India mondjuk mennyire, vagy Kína, hogy áll ezzel, az azért nagyon sokat tud nyomni a latba, mert mi annyian vagyunk, mint egy, nem tudom, közepesebb kínai város. Tehát, hogy jó, viszont a kibocsátási jelentős része is tőlünk jön, kivéve mondjuk Kínát, ahol azért van bőséggel. Szóval, hogy azért ez így jó, és ehhez kapcsolódik még egy hír, ami szintén nagyon, nagyon kellemes, hogy Portugáliában most már közel 60%-ban megújuló energiát használtak föl ebben az évben, vagy az elmúlt egy évben, ami egy nagyon-nagyon magas szám, nagyon sokat investálnak ebbe bele, nyilván ez sok pénzbe kerül, és meg is van az árnyoldala, mert hogy az elektromos áramdíjaik azok nagyon-nagyon magasak, bár ott is az van, igazából nem az átállás miatt, hanem magas az adó hozadék rajta, de ez a kettő azért nyilván összefügghet, hiszen azért kell magas adókat rakni rá, hogy legyen miből csinálni a fejlesztéseket, de összességében azért ez egy jó jel. Ők mondjuk abban a szerencsés helyzetben
van. Ez lakosság és ipari oldalon egyaránt?
Ez teljes, cakumpak. Tehát, hogy ez nagy részt ugye napenergiából jön, abból nyilván ők egyébként elég jól állnak, nagyon sok szélenergiát használnak, nagyon sok dagályenergiát is, ami ugye a tenger emelkedése és csökkenéséből kifolyó befolyó energia felhasználás, hiszen ott lennálsz a tengerparton, akkor tényleg ezt látod, hogy úristen, elképesztő energiák vannak, tehát ezt is meg lehet csapolni. Ők abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy a maradékot, tehát például a szenet azt teljesen megszüntették, tehát nincsenek szénerőműveik, azt hiszem atomerőműveik sincsenek, a maradékot ők gázból fedezik, földgázból, de azt se Putyin papától szerzik be, hanem Afrikában, Nigériából, meg még egy másik afrikai országból jön nekik ez vezetéken, tehát azért ez egy szerencsésebb helyzet, úgyhogy talán földrajzilag jobban állnak, de mégsem egy olyan ország, amire úgy gondolnál, hogy na, itt a frontvonalban vannak ezen a téren, és mégis. És ugye Németországgal kapcsolatban szokták ezt mondogatni, hogy hát ja, és a németek az kész, hát az ugye a gazdaság az a földbe fog állni. Egyébként majd ezt is megkérdezem Pogács Zoltitól, hogy ő ezt hogy látja, de hát nyilván az, hogy ezek az országok befektetnek egy jövőbeli technológiába, de ha mondjuk kiépítik ezt, és föl tudják ezt vinni 100%-ra, 100%-ban megújuló energiaforrásaid vannak, hát azért az elég nyerő a pénztárcádnak is. Meg nincs függőséget, tehát nem kell mondjuk, nem tudom, mindenféle ugye, kompromisszumos megállapodásokat kötnöd különböző országokkal.
Mindenképpen szívesen fizetnénk egy kicsit többet, hogy ha tudjuk, hogy ezzel egyszer csak majd célba érünk.
Igen, hogyha ez jó, tudjuk, hogy jó helyre megy, úgyhogy ez egy ilyen nagyon-nagyon összetett témakör, és azt látom, hogy nagyjából az van, hogy ki hogy akarja interpretálni. Tehát aki azt akarja mondani, hogy ez teljesen zsákutca, az azt mondja, hogy ez egy irreálisan magas összeg, sosem fogja tudni kitermelni a gazdaság, aki pedig ennek szurkol, az azt mondja, hogy ez egy elenyésző összeg a globális GDP-hez képest, tehát nyilván ezért lesz jó egy olyan emberrel beszélni, aki ezt tényleg keni és vágja. És akkor még egy jó hír így a végére, amit én nagyon-nagyon szeretek, és a szívemhez közel álló dolog, ez pedig az, hogy Spanyolországban most már egyre több helyen fognak bevetni olyan gyümölcs termelési metódust, hogy a gyümölcsfák fölé napelemrendszer telepítenek. Igen, ez egy tök jó megoldás, ugye ez két legyet vagy több legyet üt egy csapásra, mert egyrészt ugye elektromos áramot termelünk, de közben pedig az árnyékolásra is nagyon jók, mert most már ugye annyira erős a napsugárzás, hogy inkább árnyékolni kell a növényeket, és ezzel ezt a kettőt nagyon-nagyon szépen össze lehet hozni. Ráadásul egy
gondolom megfelelően, ráadásul napkövető gondolom a rendszer.
Igen, meg azt is be lehet állítani, hogy mondjuk mennyi napfény éri azt a növényt, tehát mondjuk egy nagyobb napfényigényűnél, akkor mondjuk egy meredekebb dőlésszöget állítanak be, vagy magasabbra rakják, alacsonyabbra.
Hát meg innentől kezdve már csak tényleg az AI vezérlésén múlik, hogy mihez igazodik, hogyha ilyen nyár van, olyan nyár van, mindent lehet kicsit kibalanszolni, hogyha túl sok napsütés van, attól óvja meg, Nyilván a kevés napsütés az ugye azzal nem tud mit csinálni, de az ott a környéken elvileg nem probléma.
Az nem, az nem. Igen, meg mondjuk például jégkártól is tudja védeni egyébként a termést, tehát ez is egy jó szempont. De egy csomó helyen egyébként még ennél is egyszerűbb, hogy például annyit csinálna csak, hogy nagy napelem parkokat létesítenek és legeltetnek alatta. Tehát az is tud működni.
De ezt láttam valahol Bajorországban, csak ott nem gyümölcsös, hanem talán árpa? Vagy Komló? Már nem is tudom pontosan.
Igen, Komló, tehát igen, azt hiszem, hogy igen, azt írták itt is, hogy Komló fognak alatta nevelni, igen, tehát egy csomó ilyesmire tud működni. Itt úgy tudom, hogy egyébként egy csomó jogi mizéria van, hogy általában más a tulajdonosa a napelemparknak, és más a tulajdonosa a mezőgazdasági tevékenységnek, és akkor ezt egy kicsit nehéz lezongorázni, ki, hol, hogy részesül, de hát ezek mondjuk már csak részlet kérdések, és tényleg lehet egy jó irány, és nem az van, hogy mondjuk napelem termelésre tök hasznos termőföldeket használunk föl, ami szintén egy elég az sem egy jó irány, amikor azt látod, hogy a helyet, hogy mondjuk itt valamit termesztenél, nagy napelem parkok vannak, arra is beszélve, hogy nem is mindig túl esztétikusak. Dunakanyarban is láttam egy ilyet, és akkor kinézel, és akkor gyönyörű szőlővidékek, és akkor valahol egy ilyen baromi nagy napelempark, hát az nem...
Ez már egy kicsit egyébként tényleg arra kanyarodás, amikor egy nem is tudom milyen kis kifi novellából olvastam, hogy ugye annyira kevés volt már a termőföld, és annyira sokan voltunk, hogy ilyen többszintes mezőgazdaság volt szó szerint, tehát 6-7-10, és akkor ilyen léjerek voltak, tehát az egy hektárból csináltak 10-et.
Igen.
És
igen.
Végül is itt is egy picit... ha nem is,
efelé, de,
nem is hát két igen. hektárnyi gyümölcsösöd lesz, de már egy ilyen nyitása a több layer felé, hogy tud kihasználni a helyedet.
Hát ugye vannak ezek a függőleges, meg vertikális farmok, és ez is nagyon jön föl, főleg mondjuk az ipari környezetben, ahol nincs is egyébként lehetőséged mondjuk termelni élelmiszert, ezeket mondjuk régi hangárokban létre lehet hozni, napelemmel lehet üzemeltetni, és ugye plusz hozadék az, hogy egész évben tudsz friss terményt előállítani ott, ahol a fogyasztás történik, tehát nem kell a világ másik végéről oda behajózni, vagy bekamionozni a cuccokat, tehát hogy itt is sokkal olcsóban lehet előállítani, nincs benne közlekedés, vagy szállítás, nincsen benne a szállítás közben történő szennyezőanyag kibocsátás. Tehát ezen a téren is nagyon komoly fejlesztések vannak. Na, úgyhogy ezt a kis optimizmus csomagot hoztam így a műsor elejére, és akkor szerintem, ahogy nézem, igen, egy kis lesz némi kis zene, meg promó, meg van egy kis reklámunk is, és aztán már, ha minden jól megy, akkor Pogácsa úrral folytatjuk itt a kávézó a világ végében. Maradjatok velünk!